Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást ezen a péntek délutánon is, Rasztovics Dáviddal vagyunk itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával. Na, de évvége fele közeledünk, jó szokása ilyenkor mindenkinek, hogy évérték előtt tart. Turizmus világa, ugye? Akkor húzunk egy vonást, vagy vonalat.
Pontosan, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat én is. Első körben ugye a mai témának az alapjait szeretném egy picit összefoglalni. Ugye, ahogy mondtad, évérték előtt sokan tartanak, viszont én arra gondoltam, hogy tartsunk évérték előtt is, és utána pedig tartsunk egy olyan beszélgetést, nem a jövő évi célokról, célkitűzésekről, tervekről szól. Tehát a jövőbe tekintés nekem egy nagyon fontos dolog, viszont megfelelő alapokra építkezve tudunk csak a jövőbe tekinteni, és ezért szeretném összefoglalni, hogy mi is történt ebbe az évbe. Úgy gondolom, hogy szakmailag is, emberileg is talán a legizgalmasabb év volt az életemben, és ennek a vonatkozásait érdemes egy picit jobban körüljárni.
Honnan induljunk?
Induljunk a legelejétől, a motivációktól és a víziótól. Tehát, hogyha megnézzük az előző 2-3 évet, megéltük a legtetejét 2019-ben, utána meg megéltük 2 éven keresztül a legalját, reméljük, hogy a legalját. Én azért pozitívan tekintek a jövőbe. Azok a nemzetközi adatok és előrejelzések, amiket az utóbbi időben sikeresen magamévá tudtam tenni, azok azt mutatják, hogy azért 2023-ban, hogyha ez az energiaválság és a globális politikai helyzet valamilyen szinten rendeződik, nem kell teljesen rendeződnie, de pozitív irányba indul el, akkor a nemzetközi utazási adatok egy sokkal szebb ívet és dinamikát fognak mutatni. Hogy láttuk, 2022-ben Magyarországon azért már majdnem elértük a 2019-es szintet, a világban sok helyen meghaladták a 2019-es szintet, tehát azt gondolom, hogy megfelelő alapokon, reziliens szemlélettel, rezilienciával élve és kiegészítve a napi működésünket újra tudjuk építeni ezt az iparágat egy sokkal szebb jövőkép érdekében. Hogy honnan induljunk? Onnan induljunk, hogy ugye a COVID után eltörölték a beutazási korlátozásokat, minden olyan jellegű kritériumot, ami ugye másfél évig megnehezítette az utas áramlást a világban, viszont szembe jött velünk egy energiaválság és egy olyan globális recessziónak az előszele, amire nem nagyon számítottunk, vagy legalábbis nem ilyen mértékben és nem rögtön a COVID után, ami szintén újra rajzolta a stratégiai vonalakat a világban. Tehát nagyon sok légitársaság rögtön az újraindulása után szembesült azzal, hogy nem fogja tudni finanszírozni azokat a pluszadókat, pluszköltségeket, üzemanyag árnövekedést, ami a következő másfél-két évben vár rá. Ezért elég sok légitársaság lehúzta a rolót, a nagyok stratégiát váltottak, még intenzívebben ráfeküdtek arra, hogy fenntartható fejlesztéseket vezessenek be a működésükbe. És akkor még arról nem is beszéltünk, ugye, hogy jött egy, vagyis nem jött, hanem már fenntartható módon jelen van egy munkaerőválság. Nagyon furán hangzik ez így, de ez az igazság, hogy áramlik el a szakmából a szakképzett munkaerő. A fiatal generációknak nem a legnagyobb ingerenciája arra van, hogy az idegenforgalma dolgozzanak, ami nekem nagyon nagy szívfájdalmam, és ezért próbálok napi szinten is tenni az én kis mikrovilágomban, és próbálok olyan beszélgetéseket, tárgyalásokat folytatni iparági szereplőkkel, hogy valahogy piacon próbáljuk meg támogatni a fiataloknak a munkavállalását.
És a meglevőket valahogy megtartani. Pont tegnap Bacsi Krisztával beszélgettem erről, hogy most minden a motivás. Ezt írtam fel, amikor elkezdted az expozédat, akkor ott a motiváció volt talán a harmadik szó, és ezt fel is írtam magamnak, hogy ez pont tegnap élményem, tehát így van. Tehát a fiatalokat és a meglevőket valahogy itt tartani a pályán, igen.
Pontosan, és ugye közösségben gondolkodni. Hála Istennek az utóbbi 8-10 évben olyan mentorokkal tudtam dolgozni, és olyan mentorok hittek abban, hogy én nekem van akár ebben a szakmában, akár a nemzetközi diplomáciai életben, vagy üzletfejlesztésben jövőm, akiktől rengeteg emberi útmutatást kaptam, és mindenki, minden egyes szereplő, akivel együtt dolgoztam így, arra próbált rávezetni, hogy az emberben van a legnagyobb kincs, tehát hogyha találok magam köré olyan munkatársakat és olyan partnereket, akár stratégiai partnereket, akár üzlettársakat, akik korrektek velem, akik lojálisak hozzám, akiknek adhatok a szavára, és úgy van a nap végén is az a mondás, mint a nap elején, akkor jó helyen vagyok, és erre próbáljak törekedni, és a csapatépítésnél is erre próbáljak törekedni, hogy egy jó hangulatú közösséget építsek, mert onnantól kezdve a közösség ereje sokkal nagyobb, mint az egyén ereje. És én ezt látom most a világban is. Az utazásaim során, akikkel találkoztam, sokkal nyitottabbá váltak arra, hogy folytassunk kétoldalú beszélgetéseket. Mindegy az, hogy az ő iparáguk, vagy az ő területi adottságaik fejlettebbek vagy sem, a kétoldalú nyitottság és úgymond tudástranszfer lett az egyik legfontosabb szakmai jelenség az életemben. Rengeteg olyan információt kapok, akár a tengeren túlról, akár Közel-Keletről, akár Európán belülről, vagy éppen szomszédos országból, ami a napi szintű üzletfejlesztésemet, a céges fejlődésemet, vagy akár emberi fejlődésemet támogatja. Tehát, ha másra nem is, de a COVID és a pandémiás időszak arra nagyon jó volt, hogy az emberek egy picit újraértékelték az emberi kapcsolataikat, és az emberi kapcsolatokon keresztül a szakmai kapcsolataikat. A másik jelenség, ugye beszélgetünk most az utóbbi egy-két hétben, felütötte a fejét egy tridémia nevű kifejezés, ami ugye három vírusnak a keveredése, vagy három egészségügyi, úgymond kórkép betegségnek a keveredéséből alakulhat ki. Egyre több olyan megbetegedés van a világ több helyén, ahol az influenza találkozik különböző vírustörzsekkel. És ugye erre hívták fel a figyelmünket a tavalyi évben is, ugye a UNWTO, tehát az ENSZ turisztikai világszervezete, vagy akár ugye a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet, hogy ez nem az utolsó volt. A világban voltak már vírusok, voltak pandémiás korszakok, és a felgyorsult, globalizált világban sokkal gyorsabban, sokkal agresszívebben tudnak terjedni ezek a kórokozók. Tehát az az alap, amit felépítettünk az előző másfél-két évben,
az megőrzendő.
A COVID miatt nem csak megőrzendő, hanem továbbfejlesztendő. Tehát ez egy picit olyan, mint amikor az ember betegnek érzi magát, fáj a torka, fáj a feje, lázas, és mindent megtesz azért, hogy jobban legyen, és amikor egy picit jobban van, és az egyik tünet elmúlik, akkor már azt hiszi, hogy meggyógyult, és már nem veszi be a gyógyszert vagy a vitamint, és visszaesik. Egy nagyon egyszerű és bagatell példával élve, tovább kell vinnünk azokat a fenntarthatóság és egészségbiztonsági fejlesztéseinket, ami az előző másfél-két évünket jellemezte, mert tényleg tudunk építeni egy olyan világot, ahol ezek a pandémiás korszakok sokkal hamarabb leküzdhetők, vagy egyszerűen megakadályozhatók. Én nem vagyok egészségügyi szakértő, nem is tisztem ezt megítélni, de az biztos, hogy az egészségügyi szakértők és a turisztikai szakértők és szereplők együttműködésében rejlik a megoldás, valamint ugye a nemzetközi hatóságoknak az intézkedés csomagjaiban. Nagyon egyszerű példával elmegyünk, elutazunk Amerikába, be kell mennünk az országba, ugye kell jelenleg ezt a vízum, vagy ezt a engedély. A világ sok országában semmi nem kell ahhoz, hogy bejussunk, és pont itt jönnek be egyrészt az emberi jogi kérdések, másrészt azok a kérdéskörök, hogy nekem mindig is az volt a vízium, amióta ezen a szakterületen dolgozom, hogy lehessen egyszerűen digitális DNS-ekkel haladni az országkapuk között, tehát ne kelljen elővennünk semmilyen papírt, ne kelljen igazolnunk magunkat fizikális módon, hanem mondjuk egy zöld folyoson, hogyha áthaladunk, akkor ők leveszik a felhőből, ami valamilyen jellegű okos eszközünkről az adatokat, vagy olyan útlevelünk van, ami ugye RFID-val vagy egyéb dolgokkal van ellátva, leveszik az adatokat, ne kell megállnunk, tovább mehessünk, és már benne is vagyunk a terminálba, és elutazhatunk. Ez egy nagyon szép vízió, csak egészségbiztonsági szempontból nem a leghatékonyabb ellenőrzés, viszont hogyha már ellenőrzünk, az rendkívül meglassítja a folyamatokat. És a nemzetközi statisztikákban az egyik legnagyobb komfort kérdéskör, komfortvesztés.
Te is mindig azt mondod, legutóbb Amerikában ott álltál 3 órát.
3,5 órát.
Igen.
Egy folyoson.
Ez volt az első, meg az utolsó.
Viszont
Szaúd-Arábiában, igen, leginkább.
10-ből 2 ember, igen. Vagy 10-ből 2 stand, beengedő stand, igen, működött. Szaúd-Arábiában volt 20, és a 20-nál ültek. Tehát, hogy Itt meg visszavezethetjük a folyamatokat a munkaerőhiányra, vagy nem is munkaerőhiány van, sok helyen nem tudják megfizetni a megnőtt munkabér igényeket. Mert ugye az embernek, hogyha föl kell kelnie éjfélkor, és hajnal kettőtől van a shiftje, akkor igenis több pénzt szeretne keresni ezért, és azért a reptéren érkeznek éjszaka is repülők, ott éjszaka is van ügyintézés, tehát ezek olyan folyamatok, amit csak és kizárólag globálisan nézhetünk, globálisan láthatunk. Ugye Hortobágyi Ágoston több alkalommal volt már nálunk, és vele ugye a digitális jogi kérdésekről beszélgettünk, és mutatott nekem a tegnapi nap folyamán olyan nemzetközi sztenderdeket, amivel az online térben, tehát a felhőben te jogilag igazolni tudod magadat, és az a jogi sztenderd, az a kód, vagy az ID check folyamat, amit Ágoston említett, az a világon több mint 100 országban sztenderdizálva elérhető és gyűjti az adatokat. Ezek azok az alapelvek, amiket követnünk kéne akár régiós szintű fejlesztéseknél, terjeszkedéseknél. Ugye láthattuk azt az utóbbi pár hétben, hogy a Schengeni övezet ugye bővül, ugye Horvátország már Schengeni övezetté válik, viszont Románia nem. És ez egy olyan kérdés, ami megnehezíti az utas áramlást is. Tehát nem mindegy az, hogy meg kell állnod 15-20-30 percre a határon, igazolnak és úgy mehetsz tovább, vagy egyszerűen jössz és mész. Tehát a komfortérzet, meg a komfortérzetről beszélgetünk, viszont az adatgyűjtés úgy nem tud megvalósulni. Tehát úgy már, hogyha Schengeni övezet van, nem látod azt, hogy hányan haladnak át, milyen nemzetiségek, milyen korúak, viszont hogyha megállítanak, akkor igen. Tehát ezeket kellene egyszer és mindenkorra, most már 2023-ba fogunk lépni, olyan sztenderdek ki alakítani és változtatni, amivel a világ minden kontinensén akár, persze a pingvineknél azért nem annyira fontos, de a világ lakott kontinensein mérhető adathalmazokat tudjunk belőle gyártani, ezekből az adathalmazokból olyan adattárakat, adattavakat hozzunk létre, amivel akár kormányzati szinten, akár piaci kisvállalkozó szinten olyan információkat kaphatunk, amiből a fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani. Tehát nekem ez az év, tehát 2022 a változásnak az éve, és ezt nem akarom, hogy úgy értsék a hallgatók, hogy ez egy ilyen közhely puffogtatás, azért a változás éve, mert a legnagyobb változást önmagamban kellett megtalálnom ahhoz, hogy egyszerűen értelmezni tudjam, hogy mi történik a világban. Azért 30 éves vagyok, tehát nem rendelkezem 30 éves tapasztalattal, mint nagyon sok iparági szakértő, tehát nem láttam nagy válságokat, nem éltem meg őket, nem kellett válságmenedzselnem, tehát máshonnan jövök, viszont rengeteg olyan információt találtam, és a személyes beszélgetéseim során rengeteg olyan inspirációt is kaptam, amivel rájöttem arra, hogy nem menekülni kell ebből a szektorból, hanem most jön el az időszak, ahol tényleg lehet alkotni, és valami nagyot létrehozni, és talán válságállóvá tenni hosszú távra az idegenforgalmat és a turisztikai áramlását a világnak. Erre vannak nagyon jó nemzetközi kezdeményezések, ezért utaztam sokat, erről több alkalommal is beszéltünk. Ezt a jövőben is szeretném folytatni, ezeket a kis úti beszámolókat. Azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes és releváns információt tudok hazahozni, hogyha személyes tapasztalatom van. Ugye beszélgettünk Párizsról, beszélgettünk a Karib-térségről, Székelyföldről, ami ugye nagyon közel áll a szívemhez, vagy akár ugye, amikor elutaztam Manilába, a Fülöp-szigetekre, a turisztikai világkonferenciára első ízben, vagy ugye két héttel ezelőtt Szaúd-Arábiában már másod ízben, mind-mind olyan élmények és tapasztalások a szakmai karrieremben, amit nem cserélnék el semmire, mert ezekből tudtam létrehozni akár személyes szinten, akár a cégekben azokat a változásokat, ami piacképessé tesz minket nem csak a következő 2-3 évben, mert nagyon remélem, hogy legalább 2030-35-ig olyan stratégiával rendelkezünk, amivel piacokat és teret tudunk nyerni. 2 évvel ezelőtt csak Magyarországon, és Magyarországon belül is csak Budapesten dolgoztunk. Most már azért 4 országban vannak ügyfeleink, aktív ügyfeleink. A jövő évben nagyon remélem, hogy ez tovább tud bővülni, ezen dolgozunk. Egyértelműen tudom én is azt, hogy egy nemzetközi piacnyitásnál az első 2-3 év az egy nagyon fontos időszak, ehhez több ember kell, nagyobb szakmai kapacitás, ezeken dolgozunk, ugye kilátásban van helyezve egy következő körös tőkebevonás, tehát 3 év után el tudunk jutni akár a következő szintre, tehát mind-mind olyan folyamat, amit a világban én is tapasztaltam, olyan innovációs értékkel rendelkező cégeknél vagy ügynökségeknél, mint amilyen a miénk, hogy csak és kizárólag a nemzetközi piacokon van hosszú távú jövőt. A behatárolt piacokon nagyon sok jó dolgot tudsz csinálni, de egy térséget nem kell kétszer digitalizálni, meg egy térinformatikai rendszert nem kell 3 évente kicserélni, azt csak fenn kell tartani. Viszont a nagy változást és a nagy eredményeket nemzetközi hálózatokban, nemzetközi kapcsolatrendszerrel és nemzetközi ügyfelekkel, külföldi ügyfelekkel tudsz elérni.
A digitalizációban nincs most megtorpanás, vagy nem lesz megtorpanás?
Én azt gondolom, hogy felgyorsulás van. Tehát kialakultak azok a digitális alapökoszisztémák Magyarországon is az utóbbi években, és nagyon remélem, hogy a közép-kelet-európai régióban hamarosan egy egységes ökoszisztéma fog megjelenni, amin keresztül már sokkal egyszerűbbek a kisebb fejlesztéseknek a bevezetései. Gondolok itt az infokommunikációs rendszereknek a modernizációjára, a hálózatoknak a kiterjesztésére. Például a legnagyobb problémám, ugye ezt már évek óta mondom, hogy Székelyföldön nincs térerő. És hogy nem azt mondom, hogy sehol nincs.
Hány G van? Csak azt mondom, hogy pont az 5G koalícióról beszélgettem itt meg, hogy már jön a 6G. Ott igen. Mert nem elég, hogy most határon meg kell álljál továbbra is, ugye ezek szerint az előbb ezt akartam.
Hát az a baj, hogyha elveszed ott fönn a hegyekbe, akkor ott nincsen térerő, és nem tudsz mit csinálni. Tehát ez nem csak komfort kérdés, hanem biztonsági kérdés is, valamint elérhetőség és láthatóság kérdése. Tehát, hogy most teljesen őszintén egy nagyon egyszerű problémát felvetünk. Nincsen térerő. Azt le tudjuk vezetni olyan szintekre, hogy annak a térségnek az online láthatósága is csökken ezáltal. Mivel, hogy nem tudsz feltölteni, nem tudsz letölteni.
Nincs lábnyomod.
Pontosan.
Tehát, ott helyben nincs lábnyomod.
És talán ez a legkisebb probléma, mert hogyha mondjuk tél van és leáll az autó és jön a medve, mondjuk télen nem jön, mert alszik, de mondjuk
tavasz...